Hát szeretettel köszöntök mindenkit, és először hogy kérdezzem meg tőletek, hogy nálatok van-e szerepe ennek a fekete könyvnek? Van. Van-e szerepe ennek a fából készült asztalnak, amire ezt a könyvet teszitek? Csak annyi, hogy tartja a Bibliát. Na most jön az én kérdésem, hogy ennek van-e valami szerepe? Igen? Vagy nem? Erősítést vagy hangfelvételt szolgálja? Köszönöm szépen. Hát amióta vannak különböző törvények, azóta tudnom kell, hogy megnyithatom-e a Bibliát egyáltalán. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Valamikor 63 évvel ezelőtt, ha megkérdezték, ki vagyok, akkor megmondtam, hogy Erdődi József a nevem. És akkor mondták, hogy jó, te vagy az Erdődi testvérnek a kisfia. Örültem, hogy felismertek, és mondtam, hogy igen, én vagyok. Nem egy évesen, csak később. Ez Győrbe történt, 2 éves koromtól 10 éves koromig éltünk ott. Aztán később jött egy időszak, amikor úgy nőttem, és egészen sokáig én voltam az Erdődi testvérnek a fia. Aztán megint jött egy időszak, amikor hát úgy nem voltam senki, ez volt a legboldogabb időszak, amikor az ember tudja is, és az is. Aztán megint jött egy időszak, amikor bemutatkozom, Erdődi József vagyok, és akkor úgy összevont szemöldökkel megkérdezik, akkor te az Erdődi Péternek, meg az Évának, meg Attilának vagy az apukája. Mondom, igen, az vagyok. Most már azt mondom, hogy Erdődi József, nyugdíjas vagyok, most már legyintenek. Hadd kérdezzem meg, hogy itt 1 és 10 év között van-e valaki? Édesanya, édesapa, nagymama, nagypapa is emelheti a kezét. Ki van 1 és 10 év között? Igen, akkor mind a ketten azok vagytok, ugye? Akkor te is még 10 év alatt vagy, még nem vagy 10 éves. Akkor nektek rögtön adok egy feladatot. Azt kérem tőletek, hogy délbe oldjátok meg, meg lehet kérdezni idősebbeket is, és délutánra szeretném kérni a választ. Rendben? Nagyon könnyű lesz a feladat. Mondjátok meg nekem, majd délután, de azt kérem, hogy csak ti mondjátok meg, akár külön-külön is meg lehet mondani, hogy a Bibliában ki volt a legfiatalabb templomszolga. Nem kell kimondani senkinek a nevét, én a legfiatalabbaktól 10 éves korig várom a választ. Van-e itt valaki, aki 10 és 16 év között van? Vagy kint van esetleg? Nincs. Igen, ha esetleg majd meg tudjátok neki mondani, akkor a következő lesz a feladata. Meg lehet oldani legközelebb is, ha itt járok, 1-2 év múlva, nem tudom mikor fogok. A Bibliában van egy igehely. Egy csodálatosan szép igehely. Amikor Csíkszeredába elküldtem interneten a kérdést, 20 perc, fél óra múlva jött a válasz. Minden lehetséges válasz, ami a Bibliában lehetséges. Múlt héten Csákváron voltunk. Hol voltunk? Csepregen voltunk, és rögtön kérdezték, hogy hát mondjak még többet. Nem mondom, ennyit mondok, oldjátok meg, Bibliában van benne a kérdésre a válasz. És az egyik testvérnő jön, tényleg egy fél óra múlva, hogy nem erre gondoltál? Rábólítottam. Következő a kérdés. A Bibliában van egy gyönyörű igehely. Az igehelyben 3-szor szerepel ugyanaz a gyönyörű magyar szó. Nem toldalékkal, nem ragozva, egyformán. A résznek a számértéke 2 jegyű. A versnek 1 jegyű. A 2 szám összege 40. Délutánra várom a választ. Nem kell most. A felnőtteknek is van egy kérdésem. Bibliai bizonyítékot kérek rá. Hol van megírva, hogy esetleg az ismeret meg a hit hogyan viszonyul egymáshoz? Ez is nagyon egyszerű. Hogyan viszonyul egymáshoz? 2 igehelyet kérek. Ha valaki többet tud, annak külön örülök. a hit és megismerés. Milyen időbeli különbség, milyen sorrendbeli különbség lehet a kettő között? Köszönöm, hogy megjegyeztétek mind a hármat. Csak azért, hogy délután is legyen miről gondolkodni. Nekem tetszik az az ige, amikor Jézus elolvasta az Ésaiás proféta könyvéből róla szóló proféciát, behajtotta a könyvet, odaadta a templomszolgának és leült. És mindenek szemei ő rávalának függesztve. Amikor én azt látom, mert hiszen 50 évig, 53 évig én is ott ültem a sorok között, hogy nagyon fáradtak a testvérek, akkor nem a testvérekben van a hiba, és nem a körülményekben, bennem. Nyissuk meg Isten igéjét, és Sámuel proféta könyve első könyvéből olvassuk el a 10. részből a 27. verset. Sámuel első könyvéből 10. rész 27. versét. Ebben a könyvben Saul királyá választásáról van szó, illetve ebben a részben. A királyá választásnak sajátos körülményeiről Saul, bár vállától fogva feljebb kiemelkedett Izraelből, a termete ellenére, és annak ellenére, hogy ekkor még tényleg Isten lelke vezetése alatt állott, nem akart király lenni. Aztán mégis sorsvetés által kiválasztaték. Aztán Sámuel előadja a nép előtt a királyság jogát, beírja egy könyvbe, leteszi az Úr elé. Aztán elbocsájtotta Sámuel az egész népet, ahogy olvasom a 10. rész 25. versében. De a 27. vers, amit szeretnék most nagyon részletesen elolvasni, és abból különösen egy mondatot, egy kérdést. Némely kaján emberek, olvasom a 27. versben, azonban azt mondták, mit segíthet ez mi rajtunk? És megvetették őt, és ajándékot sem vittek neki. Ő pedig olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. Volt rá példa, hogy rólatok mondott valaki valamit? Testvérnök, a főztjükről. Na hát, ettem ennél jobbat is. Ugye ez a jellegzetes intelligenciából fakadó megszólalás. És ilyenkor könnyű semmit sem hallani? Ugye nem? Az ember úgy csinál, hogy nem akarom meghallani, de mégis ott van bennem, hogy ez beszél. És akkor jönnek a különböző emberi vélemények. A másik. Saul ekkor még úgy tett, mintha semmit nem hallott volna. Miért? Szeretném, hogyha interaktív lenne a mai délelőtt. Interaktív olyan módon, ha kérdezek, akkor ti nem csak kedvesen néztek rám, hanem válaszoltok is. Jézus, amikor tanított, akkor azt mondta, hogy mind van megírva, mind olvasod. Másik kérdés, avagy soha nem olvastátok-e? Jézus beszélgetései, prédikációi mindig interaktív módon zajlottak. Mi volt még Saul körülményei között ebben a pillanatban, ami arra utalt, hogy ekkor még Sault az Isten lelke vezette. Volt benne bosszú állás? Hogy na jó, majd megjegyzem, hogy kik voltak azok, akik nem szavaztak rám. Nem tapasztalunk ilyet. A harmadik, hogy ajándékot sem vittek neki. Mikor szoktak általában az emberek ajándékot adni egymásnak? Kicsit hangosabban mondjátok. Igen? Tiszteletből. De milyen alkalomból? Nem tudom, Ilonka, tavaly nem volt valami alkalom az életetekben? Születésnap? Csak tavaly volt, vagy idén is? Milyen alkalom volt az? Mondjuk augusztus 22-én. Na, hát végre úgy örülök, hogy sikerült benneteket rávezetni. Igen, esküvő alkalmával. Milyen helyzet egy esküvő? Péter, hadd kérdezzelek. Másik Péter, bocsánat. Milyen helyzet egy esküvő? Ő még őszinte ember. Igen, nehéz, de minden folytatódik ugyanúgy, mint annak előtte? Tehát egy megváltozott élethelyzet. Saul életében minden folytatódott ugyanúgy, mint annak előtte. Ment ki, kereste a szamarat, aztán ment a juhok után. Gyűjtötte az állatokat kisnek, az édesapjának. Igen, így van. De egy megváltozott élethelyzet volt, nem? Hát Sámuel előírta, hogy királyságnak mi a feltétele. Hogy ezt fogja elvenni, azt fogja elvenni, ilyeneket, aztán katonaságot állít fel, a katonákat nyilván el fogja hozni otthonról. Egy megváltozott élethelyzet. Ekkor ajándékot visznek neki, hogy a megváltozott élethelyzetre készüljön elő. Így van? Azért ez egy nagyon jelzésértékű, hogy kaján emberek voltak, megvetették őt, és ajándékot sem vittek neki. Miért vetették meg Sault kisnek fiát? Irigyek voltak. Származás, és még? Hát először is el nem tudták volna képzelni, hogy egy király Benyáminita legyen. Induljunk ebből. Hát a legkisebb törzs. A másik. Hát azért már ne haragudjatok, hogy éppen Saul kisnek fia, hát a mi jelöltünk, hát mindenkinek volt saját jelöltje, nem? És a harmadik? Mondjátok ki a harmadikat.
Büszkeség.
Ki mondta, hogy büszkeség? Köszönöm, nagyon jól mondtad. Hogy nem engem jelöltek királynak. Mind a három benne volt. És ajándékot sem vittek neki. Ez csak a bevezető volt ahhoz, hogy mi helyett hangzottak el ezek a szavak. És ez a kulcskérdés. Ez az, amiről szeretnék beszélni a továbbiakban. Mi helyett hangzottak el. Ti mit mondtatok volna ebben a helyzetben? Esetleg a szomszédban, tudod mit, ne szólj szám, nem fáj fejem. Hát az ez a pont a kisnek a fiát. Vagy mit mondtatok volna? Ennyire nehéz kimondani az igazat? Kimondani azt, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, nem mi akartuk, ugye szomszéd asszony, hogy király legyen, nekünk jó volt Sámuel is, ezt mondtátok volna? Ha az Isten választotta, akkor legyen ő. De mit tettetek volna ebben a helyzetben? Van egy nép, lett egy királya, ad abszurdum, lett egy miniszterelnök. Bocsánat, emelje fel a kezét az, aki a múlt héten név szerint imádkozott a miniszterelnökért.
Nem név szerint, de
koronavírus.
Igen. Igen, egyre tágabb és tágabb lesz a kör, ahogy meghatározunk egy előjárót. Ez lehet egy ENSZ főtitkár is. De mi itt élünk. Amikor én meghallottam ezt a kérdést, elszégyeltem magam, és attól kezdve gondolok arra, hogy az Isten kezében legyen eszköz, és nem más kezekben. Nehogy azt higgyétek, hogy a kérdést úgy tettem fel, mint aki naponta háromszor ablakait kitárva Jeruzsálem felé imádkozik a vezetőkért, hanem azért, mert rádöbbentem, hogy mit mulasztottam el. Mi helyett hangzott tehát az, hogy mit segíthet ez mi rajtunk? Egy olyan különleges kérdés ez a Bibliában, hogy én nem tudom, hogy szerepel a Bibliában máshol az a szó, hogy kaján emberek. És itt kaján emberekről beszél az írás. Mit segíthet ez mi rajtunk? Milyen hangulatú ez a kérdés? Hogyan fogalmaznátok meg, hogy mi jellemző erre az emberre, milyen jellem tulajdonsága van, aki ilyen kérdést tesz fel ebben a helyzetben? Gúnyos, igen. Rosszindulatú, köszönöm szépen. Még további jellemzőt kérnék szépen. Lekicsinlő, köszönöm. Szinkronba vagyunk, nagyon jó. Tovább. Van még. Önelégült, büszke. Jaj, de gazdag a magyar nyelv, úgy örülök neki. Én úgy szeretném Károlyi Gáspárnak megköszönni, hogy ilyen csodálatos Bibliát fordított, úgy ugye ti is, úgy személyesen. Még mondjatok valami jelzőt. Mit csinál az az ember, aki így, ilyen kérdést és ilyen módon tesz fel?
Lebecsüli
a másikat, köszönöm.
Gőgös.
Kritizál. És hisz a jövőben? Nem, hanem helyette? Hogy mondta? Jelennel foglalkozik. Gúnyolódó. Na akkor kimondom én. Ez a jövőbe vetett bizalmat fejezi ki? Hanem helyette? Hitetlenség. Hogy mondtad?
Bizalmatlan.
Csüggesztő.
Nem is érdekli a jövő.
Nagyon várom azt a szót, amire aztán tudom folytatni.
Nincs
tekintélytisztelet, ez is jó.
Pesszimista,
hitetlen.
Nem fogadta el az Úrnak a jelölését.
Hitetlen. Nem kaptam még meg azt a szót, de ki fogjátok mondani, tudom.
Különleges
szavazat. Nem. Én kétlem, hogy ti ne tudnátok ezt a szót kimondani. Mondom, én kétlem, hogy ne tudnátok kimondani. Kételkedő, köszönöm szépen, ugye, hogy megvan. A kételj gondolatai. És most jön az idézet, amit tudom, hogy nem fogtok elfelejteni. Ha én kételkedem valamiben, akár Istenben, akár a testvéremben, az mikor bűn? Ha én kérdezek valamit, akkor kétszer gondoljátok meg. De jobb, ha háromszor. Mikor bűn a kételkedés?
Hát az Isten szavában kételkedünk.
Kételkedtem az Isten szavában. És utána lefejeznek. Üdvözülök, vagy elkárhozok? Te vagy mi, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Kételkedj? Honnan az idézet? Köszönöm szépen, ezt akartam. Ne felejtsétek el, én azt kérem, hogyha más nem visztek el ma délelőtt, akkor legalább ezt. Úgy ügyeljünk a kételkedés gondolataira, hogy ne adjunk hangot nekik. Ha én megosztom a kételjeimet otthon Eszterkével, ő azonnal más szemmel látja az Urat, más szemmel látja a körülményeket, és más szemmel látsz téged is. Meg téged is, bocsánat. Mert a kételjeimet megosztottam. Elcsüggesztettem a másikat. Holott nem kellett volna. Ki az, akinek nem voltak még depressziós pillanatai? Ezért jó a házaspárnak prédikátor könyve. Amikor az egyik elcsügged, akkor a másik azt mondja, hogy hát nem tehetem, nekem az a dolgom, és arra esküdtem, augusztusban volt 40 éve, hogy amikor ő szomorú lesz, akkor megvigasztalom, és nem hagyom, hogy elcsüggedjen. Úgy ügyeljünk tehát a kételkedés gondolataira, hogy ne jelenjen meg sehol, se írásban, se szóban, sőt, még ráutaló magatartásban sem. Hogy ne adjunk hangot nekik. Mi helyett hangzottak el tehát ezek a gondolatok? Az imádság helyett, a könyörgés helyett, hogy Istenem, ha már a nép többsége téged megtagadott, most, akit választottál, te segítsd meg, hogy az életét neked szentelje. Nem hallottunk ilyen imát. Mennyi minden van a Bibliában, ami úgy ott van a sorok között, de nem halljuk meg belőle. Ott van a sorok között, csak egyetlen egy érdekes jelenséget említek, és gondoljátok végig, Keresztelő János is, Jézus is, és azt mondja, mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket. Ne felejtsétek el, vissza fogunk térni. Amikor Keresztelő János ezt mondta, mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket. Kik jöttek akkor oda hozzá, hogy őt hallgassák? A farizeusok? A papok, az írástudók, de jöttek a szegényebbek is, Ilyen arimatiai József típusú emberek a mezőről, jöttek mások is, asszonyok a gyerekekkel, Keresztelő Jánoshoz. Amikor Jézust a tanítványai elhagyták, kemény beszédek ezek, kicsoda hallgathatja ezt, akkor a Biblia pontosan leírja, hogy kik hagyták el. Így van? Így van, vagy? Így van? Ti is így gondoljátok? Mert itt néztem, a testvérek bólogattak, igen, így van. Amikor Keresztelő János azt mondta, hogy mérges kígyóknak fajzatai kicsoda intett meg titeket. Le van írva, hogy kik jöttek oda. Le van írva, hogy ennek nyomán hányan hagyták el? Nem. Ha Isten fontosnak tartotta volna leírni, hogy a kemény, fürdő szavak után hányan hagyták ott Keresztelő Jánost, akkor leírta volna. Én három nevet tudok. A farizeusok közül, főemberek közül, akik nem hagyták ott Jézust. Gamáliel, Nikodémus, és később majd Pál, akit vissza kellett fordítani arról a damaszkoszi útról. Az imádság helyett valami hangzott. Mint annak idején a 10 kém jelentése, igazat mondtak, csak hogy erős az a nép, sőt, még Anák fiait is láttuk. Igazat mondtak? Igen. De mi helyett hangzott? Aztán, következő. Azt olvasom, hogy nincsen nékünk örökségünk az Isai folyi fiában, amikor Róboám azt mondta, hogy én még keményebb leszek, mint atyám volt. És ketté vált Izrael és Júda. Mi helyett hangzott ez? Volt, aki már kimondta. Valami helyett hangzott az is, amikor Elizeus idején éhség volt, és Elizeus azt mondja, hogy holnap annyira olcsó lesz a gabona, hogy majdnem ingyen fogják adni. Erre azt mondja a főember, ha csak az Úr ablakokat nem nyit az égen, akkor meg lehet. És azt mondta Elizeus, meglátod, de nem eszel belőle. Mi helyett hangzott ez? Azt mondtad, imádság helyett. Nem tudom. Én most ma már egy megújult emberek, jellemű emberek ülnek itt a gyülekezetben, de amikor még emlékeztek az óember jellemvonására. Nem mindenki, de azért gondolom, hogy emlékeztek. Emlékeztek arra, amikor valami történik, nem mondom, hogy kalapáccsal a kezére üt az ember, és utána úgy nem akarom, de kijön belőlem, hogy ó, hogy vinné el valaki ide vagy oda. Én elgondolkoztam, és nagyon sajnálom, hogy évtizedekre volt szükség, hogy ezt végig gondoljam. És mi lenne, ha jó Isten ezt meghallgatná? Pedig nem mondunk nagy dolgokat. Ó, hogy ez meg az vinné el, még nem is trágára szó. Egy indulatszó, egy fél mondat. Én ennek adtam egy speciális nevet. Ezek a negatív imák. Azok a kívánságok, amiknek nem kellene elhangzaniuk. Amikor a testvéremre azt mondom, ne talán egy zárt ülésen, hogy ne is gondoljatok rá, úgyse fog megváltozni sose. Amikor valami történik körülöttünk, kizárt dolog. Miért az Istennel lehetetlené valami? A negatív imák éppen úgy, amikor ismételjük, amikor visszatérünk, és nem szakítunk az óember indulataival, éppen úgy meghallgattatást találnak, mint a mi hitből fakadó buzgó imáink. Csak nem gondoljuk végig. És most egy pátriárkának három imájával folytassuk tovább, mert mindez csak bevezetője volt annak, hogy mennyire fontos a saját imáinkra figyelni. Mennyire fontos, hogy amikor imádkozom és közös imákról van szó, akkor nehogy úgy járjak, mint gyerekkoromban jártam, és felfigyeltem arra, hogy XY testvér úgy imádkozik, hogyha az ima felénél megnémulna, kapásból tudnám folytatni. Jákob életében volt három olyan szakasz, amikor nagyon komoly imával kellett, hogy forduljon Istenhez. Olyannyira komoly volt e három ima, hogy mind a három ott van az írásban. Jákob három életszakasza, az első, amit otthon töltött. Hadd kérdezzem meg tőletek, de ezt most fogjuk megoldani, és nem hagyom délutánra. Hány éves volt Jákob, amikor megcsalta az ő atyát, Izsákot?
70.
Hát úgy vagyok, mint a Bibliában, ki egyet, ki mást mond vala. Akkor döntsétek el, hogy volt gyülekezet, ahol megkérdeztem, hogy hány éves volt Jákob, amikor Ézsau 40 évesen megnősült. Az a gyülekezet, ahol elkezdtek gondolkodni, mondtam, hát akkor kezdjük el a Bibliát előről olvasni. Hány éves volt tehát Jákob, amikor Ézsau 40 évesen megnősült? Most nem akarom elmondani, hogy kinek a lányát, Jehutitot és Boszmátot vette el, ők valának, Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége. Tehát hány éves volt? Miért? Hol szerepelnek még ikrek a Bibliában? Kinek a gyermekei voltak ikrek? Időrendben tovább lépve. Igen, jól gondolkoztok, Jákob unokái, Júdának a fiai. Támártól született gyerekek ikrek voltak. És az ikreket hogy hívták a Bibliában? Kettősnek. És a tanítványok között volt kettős? Igen, köszönöm szépen. Akkor menjünk vissza. Jákob tehát hány éves volt, amikor megcsalta az ő atyát? Ilonka, te mondtad, hogy 70? Igen, igen, 70-71 lehetett. És gondoljátok el, hogy ekkor Jákob megcsalja az ő atyát, kiadja magát Ézsaunak, Sátán felindítja Ézsaut, hogy halálra keresse Jákobot, ami később, 20 évvel később megismétlődik. Szintén Sátán indítja fel Ézsaut, és Jákob menekül. Mögötte halálos veszedelem, édesanyja, akit többé nem fog látni, édesapja, akit nem tudja, hogy fog-e még egyszer látni. És ráesteledik. Lehajtja a fejét, és az énekünk azt mondja, hogy egy kő volt a vánkosa. Egy olyan lelki állapotban lát álmot, amikor Isten úgy gondolta, hogy ilyen módon fogja őt megerősíteni. És azt mondjátok, hogy a következő lépések mind Istennek tetsző lépések voltak? Én csak a felébredés utáni napról szeretnék beszélni. A felébredése után fogadást tesz Jákob, oltárt épít, és nagyon furcsa imát mond. Nagyon furcsa ima. Te mire figyelszél fel? Mi volt ebben az imában a furcsa?
Hogyha őt megsegíti az Isten, akkor mindenből tizedet
adnak ki. Ábrahám, nem?
Yes.
Igen. Mi volt a furcsa az imájában?
Ha megsegíti.
Ha. Minden egyes sor azzal kezdődik, hogy ha. Ha az Isten engem megsegít és megáld. Ha én békességgel térek vissza. Ha, akkor lesz az Isten az én Istenem. Ha Isten minden feltételünket teljesíti, csak akkor lesz Isten a mi Istenünk? Először Istennek kell lépni? Milyen helyzetben volt ekkor Jákob? Volt alkupozíciója? Használjunk már akkor 21. századi magyar kifejezéseket. Abszolút nem volt, egyáltalán nem volt alkupozícióban. Mi az, hogy egy olyan ember, aki nem tudja, hogy hol fog meg, hogyan fog felébredni, elkezd feltételeket szabni Istennek. Ha az Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül, kenyeret, öltözetül ruhát ad nekem, és békességgel térek vissza az én atyámnak házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ha viszont nem, akkor nem. Nem ez van benne? Vele volt, és most nézzük meg. Vele volt, de vállalnia kellett a szolgasorsot 71 évesen. 20 évig. Mondhatta volna, hogy Uram, ne haragudj, már 71 vagyok nyugdíjba. volt-e nyugdíj akkor. Ábrahámnak azt mondja az Úr, jár én előttem, és légy tökéletes. Uram, nyugdíjba vagyok. Nem. Kedves testvérek, akik úgy vélem idősebbek vagytok, mint én, nem sokan vagytok itt. Azért nekünk még egy lehetőségünk mindig marad, és ennél nagyobb lehetőség nincs. Tudunk a fiatalokért imádkozni. Így van? De nem úgy, mint Jákob. Vele volt, de szolgasorsot kellett, hogy vállaljon, megőrizte, de egyetlen egy menekülési útvonal volt. Csak előre. A másik meggazdagodott, de lelki és fizikai kényszer alatt. A házassága, és most megint egy új kifejezés. Milyen beszélgetés zajlott 20 éven keresztül Lábán és Jákob között? Bértárgyalások, nem? Aztán, amikor eltelik a 20 év, akkor a családon belül jön egy sztrájk hangulat, na most már mi nem dolgozunk, az apánk minket eladott, még az értékünket is felemésztette. Aztán elmennek, és utána ismét jön egy hangulat. Lábán elkezdi üldözni a vejét, és Lábánnál és csapatánál pedig a lincs hangulat. Figyelitek, hogy mennyire a hangulati elemek viszik előre. Amikor Rebeka azt mondja, hogy az Isten nem akarja meghallgatni, azt, vagy nem akarja megadni, amit, akkor most egy kicsit megügyeskedjük a dolgot. Besegítünk a jó Istennek. Ismét az imádság, a megfelelő imádság hiánya. Amikor nem hagyjuk az Isten végezze a dolgát, hanem azt mondjuk, hogy Istenem, engem most használj fel, és így, ahogy én akarom. Amikor felülbíráljuk az Isten akaratát. Vagy az Isten akaratának mondjuk azt, ami emberi erőfeszítés. Jákob és imája. Van erő az imában? Nehémiás ott áll a király előtt. Mondhatnánk azt is, hogy rabszolga. El kellett hagyja Izraelt. A király látja, és azt mondja, hogy miért olyan szomorú a te országod, nem vagy beteg? Nem egyébet, hanem a te szívednek szomorúsága. És akkor Nehémiás gyorsan ott hagyja a szőlőt, ott hagyja a poharat, elmegy, letérdel imádkozik, aztán vissza. Vagy mi történik? És akkor könyörgék a menny Istenéhez, miután a király azt mondta, mi a te kívánságod? Mert tudom, hogy te valamit kívánsz. Hát ki mástól, hanem tőlem. Mi a te kívánságod? És akkor könyörgék a menny Istenéhez. Nem volt rá alkalom, hogy bármi oltárt építsen, hogy kitárja az ablakait. Csak egy felfohászkodás, ami belülről jön, ami őszinte volt. Isten meghallgatta? Nehémiás pontosan tudta, hogy mit kell mondani egy pogány királynak, ahol a halott kultusz mindenek felett való volt. Hát hogy ne lennék szomorú, amikor az atyáimnak sírja romokban hever, és a városom kapui tűzben égtek meg. Miért olyan gyengék az imáink? Miért van az, hogy mindig nagyon nagy dolgokért akarunk imádkozni? És elfelejtkezünk az apró dolgokról. Olyan apró dolgokról, hogy egy hajszál sem eshet le a földre Isten tudta nélkül. Akkor miért nem imádkozunk a nagyon egyszerű dolgokért? Miért gondoljuk, hogy Isten nem figyel az apró dolgokra? Nem figyel a mi szegénységünkre, a mi elesettségünkre, nem figyel az életkorunkra. Isten csak a nagyon nagy dolgokra figyel? Így olvasom. Nagy erő lejlik az imában. Sátánnak jobban kell rettegnie, ha akár a legszerényebb lélek a mennyhez folyamodik, mint kormányok rendeleteitől, vagy királyok törvényeitől. Ez a másik, amit kérem, hogy vigyetek haza. Eltelik 20 év, és Jákob jön visszafelé. A jobbok révénél küzd, és valaki megérinti csípőjének forgócsontját, és attól kezdve botra támaszkodik és sántít. Jön vele szembe Ézsó 400 fegyveressel. Jákob túl van a küzdői imádságon. Jákobnak Ekkor már nem Jákob a neve, hanem Izrael. Aztán letelepednek, meggazdagodnak, szép ruhába járnak. Hiszen azt olvassuk később, hogy Isten azt szerette volna Júdával. Akarom, hogy jót egyenek, és szép ruhába járjanak. És ekkor Jákobnak jön a harmadik imája. Az első volt tehát a küzdő ima. A második a győző imája. És a harmadik egy sajátos ima. Csupán idézem az igét, Mózes első könyve 35. rész első versében fogjátok megtalálni, vagy ne talán majd megtaláljátok, ha keresitek. Isten azt mondja Jákobnak, hogy kelj fel, eredj fel Bételbe, és telepedjél le ott. Hol volt Bétel? Honnan ismerős ez? Tehát ott látta az álmot. Először látta a lajtorját. És van egy sajátos kifejezés, amelyet Mózes első könyve 35. rész első versében olvasunk. Isten tehát azt mondja Jákobnak, kelj fel, eredj fel Bételbe, telepedjél le ott, és most valami nagyon furcsán folytatódik. És csinálj ott oltárt Amaz Istennek, ki megjelenék néked, mikor a te bátyád Ézsau elől futsz. Miért ez a sajátos megfogalmazás? Miért nem azt mondja az Úr, hogy építs ott oltárt nekem? Mi a véleményetek erről? Meghallgatom.
Jézus Krisztus jelent meg az Isten
maga. Igen.
Személyesen látta az Isten tagjára.
Igen.
Igen. Annak tett fogadást.
Igen.
Hogyha.
Mind a három válasz jó. Várom a negyediket. De. De jó. Igen. A negyedik is jó. Akkor az ötödiket várom. Én nem Jakobra utalok, hanem amikor menekült Ézsau elől egyedül egy tarisznyával, és látta egy... Amikor elindult, 70-71 évesen. Miért fogalmaz így az Úr, hogy építs oltárt Amaz Istennek? Most egy kicsi kitérő, és mondok egy példát. Meg fogjátok érteni, mert hasonló a két példa. Ábrahámnak, Szárainak a szolgálója, Hágár, menekül az ő asszonya kényszere elől, terrorja elől, hogy ne pusztuljon éhen, illetve ne lássa, hogy hogyan hal meg a gyermek. A gyermeket leteszi egy bokor alá, és ő maga elfordul a gyermektől, és ekkor megszólítja az Úr angyala. És a következőt mondja. Hágár, Szárai szolgálója. Érzitek az azonosságot a kettőnél? Mire kellett emlékeztetni Hágárt? Hogy ő szolgáló a társadalmi pozícióra. Mire kellett emlékeztetni Jákobot akkor, amikor az Úr azt mondja neki, hogy építs oltárt, Amaz Isten neki megjelenjék néked. Jákobnak az akkori lelki állapotára. Amikor még megérinthető volt, amikor hozzá lehetett szólni. Amikor még álomban elég volt egy létrát mutatni. És Jákob tudta, hogy nincs egyedül. Ekkor az Úr azt mondja neki, most, amikor már ki eljöttek az apósától, amikor már szép ruhába voltak, amikor meggazdagodtak, azt mondja neki, hogy építs oltárt annak az Istennek. Amikor abban a lelki állapotban voltál, amikor úgy tekintettél fel rám, mert nem volt más, akire feltekintsél. Na, azt a lelki állapotot akarom elérni nálad. Azt mondjátok, hogy Jákob pátriárka volt? Győzött. Azt mondjátok, hogy hűséges és Istenhez engedelmes volt? Igen? Akkor ezek szerint Jákob fogta magát, és azonnal ment, és oltárt épített. Az a véleményetek?
Közben azért kellett nekik egyet mást csinálni, ugye a bálványi...
Köszönöm szépen! Látom, egyet fordítottál a Biblián.
Igen.
Na, ezt várom én. Ezt várom, hogy valaki mindig fordítson egyet a Bibliát.
El kell összeszegítőte Jákobod a keletet.
Így van.
Tehát ő rá is egy kicsit azért ráragadt az a, úgymond bálványi, ami elég
közben. Azt nem tudjuk, hogy ő ráragadt-e. A többieknek mondta. Következő. Hányjátok el, és csak az igéket fogom felsorolni. Hányjátok el, tisztítsátok meg, változtassátok el, keljünk fel, menjünk fel, átadták, elásta, elindultak. 8. 8 alapelv. És nagyon furcsa, hogy Jákob mielőtt bármit is tenne, mielőtt engedelmeskedne az Istennek, azonnal végig gondolja az ő mostani társadalmi helyzetét, a mostani pozícióját, a mostani vagyoni helyzetét és a mostani lelki állapotát. Abból indul ki. És azonnal elindítja, más volt itt a 8 alapelv. De megtette, amit emberileg lehet. És most egy újabb kérdés. Milyen események után történt mindez, hogy az Isten szólt Jákobnak? Hány gyermeke volt Jákobnak? Én nem azt kérdeztem, hogy hány fia. Azt kérdeztem, hány gyermeke. Köszönöm szépen. Tessék figyelni a testvérnőkre is. Igen, 13. Mi történt Dínával? Dínát megbestelenítették, és Jákobnak két fia vérfürdőt rendezett. Jákob kétségbe esetten néz szét a gyerekein, és nézzétek meg majd a végrendeletében is, hogyan emlékezzék meg róluk, hogy erőszak fegyvere, az a jellemük része. Jákob lehetetlen helyzetbe került. Istennek ekkor kellett közbeavatkoznia. Na most, építs oltárt annak az Istennek, aki megjelentem neked, aki segítettelek téged, aki minden feltételedet teljesítettem. Menj vissza oda! Itt már nem maradhatsz. Isten azt mondja nekünk, hogy itt már nem maradhatunk sokáig. Nekünk el kell mennünk innen. Nem helyileg, először lelkileg. Hogy azt érezzük, ami az első szeretet érzése. Amikor megismertük az Urat, és azt mondtuk, hogy na, az Urat így fogjuk szolgálni. Befejezésül három imából, három megszólalásból, vagy három igéből szeretnék egy-egy szót idézni. Nagyon fontos a szövegkörnyezet is. Három imából idéztem, a kétségbe esett Jákob imájából, a küzdő Jákob imájából, végül a reformer Jákob imájából. Melyik Jákobnak a helyzetével cseréltetek volna? Melyik Jobbnak a helyzetével cseréltetek volna? Aki gazdag volt és volt 20 gyermeke, akik éppen együtt voltak a legidősebb bátyjuk házában. Vagy annak a Jákobnak a helyzetével, akinek a felesége azt mondta, hogy átkozz meg az Istent és hajj meg, de utána még... Bocsánat, Jobb, igen, köszönöm, hogy segítettetek. Vagy annak a Jobbnak a helyzetével, akinek aztán megint született 10 gyermeke, és nem voltak olyan szép lányok a környéken sem, mint Jobb leányai. Melyik Jákobbal cseréltetek volna? A kétségbe esett, a küzdő, vagy a reformer Jákobbal? Mondja nyugodtan, hangosan.
Hát az utóbbival.
Biztos? Melyik, nem tudom, hogy családban hogyan élsz, mennyi rokonod van, de a rokonságodból valaki gyilkossá válik. Milyen lelki teherrel viselted volna ezt, hogy a családban két olyan ember van, aki gyilkos lett? Milyen lelki teherrel viseltük volna mi a Jobbok révénél az Istennel való küzdelmet? Milyen lelki teherrel viseltük volna, akár 71 évesen, hogy előttünk az ismeretlen, mögöttünk a gyilkos szándék? Én nem tudtam választani a három között. Helyette más találtam. Mózes első könyvében, a második az első versében olvassuk, hogy elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege. Ez a teremtés befejezése. Részt vehettünk ebben? Nem, hát még a teremtés, Isten végzett mindent, nem is voltunk akkor. A második, János Evangélium a 19. rész 30. vers, nem kell, hogy kikeressétek, csak megemlítem, hogy hol van. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, azt mondta, és itt megismétlődik a szó. Elvégezteték. Az ég és a föld annak minden serege, a teremtés befejezése. Elvégeztetett, lehajtván fejét, kibocsát a lelkét, ez minek a befejezése? A megváltásé, köszönöm szépen. Részt vehetünk benne? Nem. Elfogadhatjuk, de mi nem vehetünk részt a megváltás folyamatában. Aztán János evangélium a 17. részében, aki ismeri, pontosan tudja, hogy ez milyen részlet. Egy-egy szót mondok, amely az én szavam. Szavaimmal megjelentettem a te nevedet az embereknek, életemmel dicsőítettelek téged a földön, dicsőítés, amit a szombatiskolában tanultunk, és tetteimmel, és jön az a szó, amit újra mondok, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál. Ez a munka befejezése. Ebben részt tudunk venni? Igen? Akkor tegyük. Válasszátok ki, hogy melyik imádsággal akarjátok kezdeni ezt a munkát. A kétségbe esett, a küzdő, vagy a reformer Jákob imájával. Isten segítsen minket ahhoz, hogy megtaláljuk Istenhez azt a lajtorját, ahogy leírta a Károli Gáspár az ő fordításában. Hogy meglegyen a kapcsolat. Nem csak imában. Hanem amikor testvér és testvérrel találkozik, akkor Jákob életéből hadd idézek valamit. Amikor Ézsóval találkozik. Olyannak láttam a te orcádat, mint az Istennek orcáját. Amíg nem tudom a testvérennek orcáját olyannak látni, mint az Istennek orcáját, addig hogy merek az Istenhez jönni egy küzdő imádsággal, egy kétségbe esett imával, vagy egy győztes imával. Isten segítsen minket ahhoz, hogy el tudjuk mondani, hogy Uram, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Legyen ehhez sok erőnk a mennyből. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy te olyan módszerrel késztetsz minket imádságra és könyörgésre, hogy helyzeteket teremtsz az életünkben, amikor már más kiútat nem látunk, csak felfelé. Az, hogy megtanuljunk hamarabb felfelé nézni. Hogy megtanuljuk a szemeinket a hegyekre emelni, hogy tudjuk, hogy honnan jön a mi segítségünk. Hogy megtanuljunk sokadrangúvá fokozni azokat a külső körülményeket, amelyek visszahúznának, amelyek ez ellen dolgoznak, amelyek inkább azt mondják, hogy oldjunk meg mindent a saját erőnkből. Te légy a mi tanácsadónk. Te légy az, aki, ha kell, megállítod a napórát, ha kell, visszafordítod. Te légy az, aki úgy egyengeted előttünk az utat, hogy nem a köveket távolítod el, hanem segítsz azokat felismernünk. Azt kérjük, hogy te légy továbbra is velünk, hogy tapasztalatainkat meg tudjuk osztani másokkal, hogy legyen tartalékolajunk akkor, amikor arra a legnagyobb szükség lesz. Az, hogy örüljünk annak, hogy lehetőséget adsz tartalékolajat gyűjteni, és ne azon keseregjünk, hogy megint nehézségek vannak az életünkben. Te vagy az, aki győzelemre akarsz vinni minket, és nem azt akarod, hogy a magunk erejével kínlódjunk. Segíts minket valóban a mi erőnket úgy felmérni, és a mi napjainkat úgy számlálni, hogy bölcs szívhez jussunk majd. Segíts ebben a folyamatban valóban győzni. Áld meg azokat, akik pillanatnyilag is betegágyban vagy kórházban fekszenek, akik az életében, egészségében súlyos helyzeteket engedtél meg, az, hogy érezzék ők is, hogy vele győzni tudnak. Taníts minket továbbra is imádkozni, ahogy tanítványaidat tanítottad, Kegyelmed által kértük mindezt. Amen.